indoklom a hallgatóknak, hogy miért fogunk a következő percekben tegeződni Benyik György Szeged Tarjáni plébánossal, mert hogy remélem nem haragszik azért, amit mondani fogok, mert baráti viszonyban vagyunk, és emiatt maradnánk a tegeződésnél. Mindenkitől azt kérdezem most az elmúlt hetekben, amikor elkezdünk egy interjút, hogy hogy érzi magát ebben a furcsa, járványos, válságos, karanténos időszakban. Te hogy érzed magad?
45 évi kapságom alatt még így sosem éreztem magam. Hogyha költőjen akarok válaszolni, amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, és nem volt szemtanúja. Szóval ez jellemzi azt a misét, amit az ember egyedül mond el, és most értem meg azokat a teológiai vitákat, amelyek az eukarisztia létesítéséről szólnak, hogy ott nagyon sokszor szerepel az, hogy a kimondáskor, amikor az illető hittel vallja, akkor megtörténik valami rendkívüli dolog.
Akkor is, hogyha egyedül van, aki ezt kimondja?
Igen, itt egy lényeges különbség van a katolikus és a protestáns elképzelés szerint, ugyanis a papot itt úgynevezett alter Krisztusnak szokták nevezni, vagyis megismétli Krisztus egyetlen áldozatát, amikor ezt végzi, tehát független attól, hogy jelen van vagy se valaki, ez volt a tridenti zsinat után, de a második vatikáni zsinat előtt az úgynevezett magánmiséknek a alapkoncepciója, hogy akkor is ennek kegyelem közvet jellege van. Pszichikailag meg kell mondanom, hogy eddig én ezzel nem gondoltam, viszont az, hogy egy közösség előtt áll az ember, és a közösséggel együtt végzi ezt a liturgiát, az elterelte a figyelmemet arról, hogy mekkora jelentősége van ennek, hogy az ember beleéli magát Krisztus helyzetébe, és ilyenkor be kell mondanom, hogy az is eszembe jut, hogy azon a bizonyos utolsó vacsorai étkezéskor, amikor Jézus kimondta a általunk alapítási, szentség alapítási szavaknak jelzett mondatokat, akkor valószínű egyedül volt abban a környezetben lelkileg, mert hogy akik ott körülvették, bármennyire is apostoloknak nevezik, azok nem voltak tisztában azzal, hogy mekkora horderejű dolog történik. És egészen pontosan Jézus mire is gondol, ez csak később a föltámadás után vált előttük világossá.
Bár fizikailag egyedül vagy a templomban, amikor a szentmisét bemutatod, de mégsem vagy egyedül, és most itt nem a Szentlélek közösségére gondolok, hanem hogy arcok néznek veled szembe a templomban. Hogyan oldottad ezt meg, és miért volt ez fontos számodra?
Mi templomunk az relatíve kicsi, viszont a résztvevők száma örvendetesen nagy szokott lenni a vasárnapi istentiszteleten és misében, hogy 200-300 ember néz velem szemben, és hát iszonyatos nagy vákum volt az, hogy tudom, hogy imádkoznak, de nem látom őket, és ekkor indítottam el az ötletet, hogy küldjenek fényképet magukról, és azokat kiteszem a székekre, hogy legalább lássam őket. És viszont a kedves híveimnek tetszett, és sorra küldték ezeket a képeket, amiket kiragasztottam. Így úgy érzem magam egy kicsit, mint a szociális otthonban azok, akik már mindent elveszítettek. Mindenről hajlandó az ember lemondani, az öregek is, de a gyerekeik, unokáik képe az utolsó pillanatban is ott van velük, mert ez a kapcsolódás a társadalomhoz, ennek a látványa, és nekem is ezek segítenek, hogy magamban el tudjam képzelni, hogy most ez az ima mégiscsak közösen zajlik azokkal, ugyanabban az időben, mint megszoktam, akikkel együtt szoktunk lenni a szentmisén.
És mennyire vagy teljesen elzárva a hívők közösségétől, illetve a templom mennyire van teljesen elzárva a hívek elől? Most arra gondolok, hogy protestáns templomoknál egyáltalán nem szokás az, hogy nyitva lenne a templom, vagy a templom egy része, amúgy sem, most meg végképp nem, de hogy a katolikus templomoknál azért sokszor van arra lehetőség, hogy az ember belépjen legalább az előtérbe és imádkozzon. Most ebben a járványhelyzetben erre van-e lehetőség?
Hát itt az alapvető különbség a katolikus és a protestáns templomoknál, hogy mi az eukarisztiát őrizzük, és ezért biztosítjuk az imádkozási föltételeket az eukarisztia előtt. Ez nálunk a mi templomunkban minden keddi napon van úgynevezett egész napos szentségimádás. Ezt most egész hetesre terjesztettem ki azzal, hogy a templom nagykapuját kinyitom, és az üvegajtó be van zárva, de van egy mozgó tabernákulumunk, és abba kitettem az oltári szentséget. Ezt én reggel 7 órakor kinyitom a nagykaput, kinyitom ezt a kis szekrénykét, amelyben a monstrancia van, és elmondom előtte a reggeli zsolozsmát, aztán egész nap nyitva van, és este csukom be, csak este 6-os mise után, és fölhívtam a hívek figyelmét, hogy ezzel a lehetőséggel éljenek, és úgy szépen egymás után jönnek is imádkozni. Mert az én véleményem az, hogy egy templom, addig templom, amíg imádkoznak benne, ha ez nem történik meg, akkor csak egy épület, és én nem akarom, hogy csak egy épület legyen a karantén idejére a templom, hanem legyen továbbra is az imádságháza, és úgy érzem, hogy a hívek ezt meg is értették.
A másik különbség, sok különbség van, de most ami technikai szempontból szeretnék idehozni a református katolikus szertartások között, hogy a vasárnapi istentiszteletet azt mi a nevéből adódóan általában csak vasárnap tartjuk, és hétközben csak kisebb alkalmakra gyűlnek össze a gyülekezetek, míg a katolikus közösségekben ugye minden nap van szentmise. Az összeset online közvetített? Tehát te minden nap videós miséket tartasz?
Nem, bár az egyházmegyének van egy ilyen szolgáltatása, a papi szeminárium kápolnájából minden nap este 6 órakor van online mise. Én úgy gondoltam, hogy ebbe a szokásba nem szállok be, technikai problémáink is voltak, azért is, mert egy tévéképernyőn nézni, vagy egy számítógép képernyőn nézni egy teljes misét, én szerintem ez kicsit hosszú, és ezért én csak az evangéliumot, illetve a prédikációt veszem föl, és azt egy YouTube csatornára föltöltjük. Ehhez csatlakozhatnak a hívek, és ezt bármikor meg is tudják nézni, tehát időn kívül is. Eddig 200-nál több cím csatlakozott ehhez a csatornához, ami azt jelenti, hogy mivel minden e-mail címhez nem csak egy ember csatlakozik, megvan a körülbelül 300-400 ember, tehát akivel mi kapcsolatot tartunk, azok csatlakoztak ehhez. Sőt, az én személyes ismerőseim, vagy a biblikus konferenciából kapcsolódó ismerettségeim alapján, tehát az országon kívül is kapcsolódtak ehhez, úgyhogy például a Keresztúti Stáció YouTube-ját visszajelezték Japánból, hogy jaj, de szép, és jaj, de megható volt.
Arra kérnélek még, hogy legyél egy kicsit úgymond a katolikus tudósítónk, szakértőnk itt a rádióban. Az elmúlt hetekben a református egyháznak a különböző intézkedéseit bemutattuk, ezt ismerik a hallgatóink, de talán a katolikus egyházban működő folyamatokat, megoldásokat, ötleteket kevésbé. Ezért kérdezem, hogy a húsvétra hogyan készültök? A református egyházban azt javasolták az egyházvezetői, hogy majd a húsvét vasárnapi televíziós istentiszteletet nézzék együtt a családok, és úrvacsorázzon együtt úgy az ország, hogy mindenki maga elég készíti az úrvacsorai jegyeket, kenyeret és bort, és aztán tévé keresztül együtt vegyünk majd részt az eukarisztiában. A katolikusok hogyan készülnek a húsvétra, hogyan oldható meg szerinted az eukarisztia ilyen helyzetben?
Hát ez két kérdés. Itt bizonyos protokollt a katolikus püspöki kar is javasolt, hogy készüljenek elő ezekre a közvetítésekre, de a katolikus egyházban magának az eukarisztia létesítésének a joga, az csak a felszentelt papé. Ilyenkor csak úgynevezett lelki áldozást végezhetnek a hívek, ezt így szoktuk nevezni. Tehát gondolatban veszik magukhoz Jézus testét, de nem valóságosan és nem az ott elkészített kenyérrel, tehát ezek a materiális jegyek kimaradnak, de ugyanazokat a szertartásokat vagy imákat követve a közvetítést, azt kimondják, vagy maguk csinálnak egy saját kis liturgiát, még paraliturgiát, hogy tehát még a család együtt imádkozik, kiegészítve a közvetítést. A másik, hogy a legszomorúbb, vagy legfrusztráltabb dolog az, hogy a nagy héten nálunk végig különféle szertartások vannak. Nagy pénteken van a kereszthódolat, amelyet szintén elvégzünk, és a könyörgés a hívekért és a különféle csoportokért, a börtönben lévőkért, akik nem hisznek Krisztusban, akik nem hisznek Istenben, aztán a zsidókért, és hát minden jó akaratú emberért, külön könyörgések hangzanak el. Utána jön a kereszt előtti hódolat, hát ezt is egyedül fogom csinálni, és a nagyszombati szertartás is egy kicsit megrövidítve történik, az úgynevezett fényliturgia, amelyet a templom előtt szoktunk végezni, egy új tűz meggyújtásából is erről gyújtjuk meg a húsvéti gyertyát. Ez elmarad, ezt a templomban fogjuk meggyújtani, és hát vonulunk be. Ez egy nagyon szép liturgia, mert a húsvéti gyertyáról, az egyetlen gyertya fényéről gyújtják meg a hívek a maguk gyertyáját egy sötét templomba, ami hát most ez a bizonyos, nagyon látványos, szimbolikus szertartás elmarad, viszont ugyanúgy felolvassuk az Ószövetségi Szentírás szövegeket, az Új Szövetségit, ami hát nagy fájdalom, hogy például a mi templomunkban 4 vagy 5 felnőtt keresztelés lett volna a szentelt víz vagy a keresztvíz megszentelése után, amelyet szintén el kellett lapolnunk, és természetesen el fog maradni a húsvéti körmenet is, amely hát mindig ennek az ünnepnek a katarzisát jól fejezi ki. Tehát egy kicsit ilyen méma föltámadás lesz, ahogyha a kis képzavarral mondhatom, ezen húsvét alkalmával. Nagyon lelket próbáló esemény lesz ez, erre készülök.
Vajon évtizedekkel ezelőtt, amikor az előző rendszerben, a szocializmus alatt azért az egyházak működését nem nézte jó szemmel az aktuális politikai hatalom, akkor vajon milyenek voltak mondjuk a húsvétok? Én akkor még nem éltem. Ha te erre visszaemlékszel papként, akkor milyen húsvétok voltak, és ahhoz képest ezenben most vagyunk, ez milyen?
Hát ahhoz képest az igazság, hogy ugye nem nézték jó szemmel, de a húsvétot azt nem lehetett eltörölni, tehát engedményeket kellett tenni, nem lehetett egészen hát éjszaka tartani a körmenetet, de ilyenkor mindenki eljött, aki csak számított, és tulajdonképpen ez egy ilyen rejtett tiltakozás volt az ateizmus ellen, és ilyenkor még azok a tanárok, akik megfigyeltek, azok is elmentek egy másik helyre, egy másik városba, vagy egy másik faluba, és ott mentek el, de a körmenetre azért összegyűltek az emberek. Az az igazság, hogy ez a fajta, akkor is megmutatjuk, hogy Krisztus föltámadott, és mi ebben hiszünk. Ez a fajta lendület furcsa módon a rendszerváltás után az engedélyezett keretek között már elmaradt. És az első években még az éjféli misére is, erre a misére is rengetegen jöttek, de most már ez sajnos így nem működik. Az egyházközségnek a kemény magja az mindig ott van, és hát kicsit többen vannak ezen a Szent Misén és a föltámadási körmeneten is. De az a megmozgató jellege, amely nagyon erőteljes tanúságtévő jelleget is mutatott, az már nem működik az egyházközségekben. Természetes, hogy eljövünk és megünnepeljük a húsvétot.
Vagyis hát természetes, hogyha éppen nincsen koronavírus járvány, mert hogy most meg ugye ez sem természetes.
És ez sem természetes, tehát ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy én mindig azt érzem, hogy megfagy a levegő, és azért mondogatom magamban, hogy Krisztus föltámadt, őt nem lehet karanténba zárni, de azért érzem azt, hogy mennyire frusztrál ez a helyzet.
Még egy kicsit másról szeretnélek kérdezni, ami nem a saját plébániád, hanem az az olaszországi történet, amikor ez bejárt a világ sajtót, hogy egy koronavírust elkapó, abban a betegségben szenvedő katolikus pap ugyan kapott egy lélegeztetőgépet, de arról ő önként lemondott, hogy egy mellette fekvő fiatalabb embernek az életét meg tudják menteni. Nagyon szívszorító ez a történet, és szerintem egy emblematikus példája marad ennek az egész járványnak, amit most élünk. Te, mint katolikus pap, mit gondolsz erről a történetről?
Én nekem egy furcsa emlékem van. A magyar egészségügynek régen is voltak technikai problémái, még a kommunizmus ideje alatt is, és akkor elmesélte nekem egy gyakorló orvos, hogy hát volt két lélegeztetőgépe, és három embert kellett volna föltenni, és hát volt egy 8 éves gyerek, és volt egy 12 éves gyerek, és volt egy 65 éves ember, és hát ő neki kellett dönteni, hogy a két lélegeztetőgépet kikapja meg, és hát azóta is morális problémája van, mert ő fogta, és a 65 éves embertől levette, és a gyereknek adta. Én azt mondottam, hogy nagyon helyesen tette, hiszen a kisebbik rosszat választottam. És most, amikor fölidéztem ezt a történetet, akkor eszembe jutott, hogy hát én már több vagyok, mint 65 éves, tehát hogyha én feküdtem volna a kórházba, akkor tőlem vették volna le, vagy én szóltam volna azért, hogy most maradjon más életbe. Tehát ez azt hiszem, hogy azt jelenti, amit hát Szent Pál mondott, hogy testünkben egészítjük ki, ami hát a megváltásból hiányzik az egyház javára, vagy egy más ember javára. Én azt hiszem, hogy ezek a gesztusok, ezek többet érnek egy prédikációnál, illetve az, hogy valaki vagy egy pap erre képes, ezzel hitelesíti a szolgálatát. De bevallom őszintén, hogy valószínűleg nekem is meg kellett lenne ezt tennem, hogyha ez így adódna. Viszont tudom azt, hogy azért nem egy könnyű döntés lenne nekem önként feláldozni magamat, bár tudom, hogy ezt meg kellene tennem, hogyha én lennék ebben a helyzetben.
Ez a történet most, hogy így elmesélted a saját emlékedet, amit te hallottál történetet, így, hogy futottál bennem, hogy tulajdonképpen ez a katolikus olasz papnak a története, ez tulajdonképpen az idei húsvétnak lehetne egy ilyen emblematikus története. Ugyanis ez a pap nyilvánvalóan gondolt arra, hogy ő most itt a földi lét formájában ugyan meghal, de bízott abban, hogy egyszer fel fog támadni, és így tulajdonképpen nem az életéről mondott le, csak a földi mi voltjáról. Idézőjelben mondom a csakot. És talán ez egy nagyon húsvéti gondolat.
Hát én azt hiszem, hogy én ezt nagyon jól tudta, hogy aki egyszer születik, az kétszer hal meg, aki kétszer születik, az csak egyszer hal meg, és ő valóban a hitben újra született, és nem csak a testében, és ezért tudta, hogy őt a második halál nem fogja érni, viszont szüksége van valakinek, hogy még az első halált is túlélje, és igaziból ezt a reménységet és ezt a példát mutatta meg Krisztus is, amikor a testét ugyan odaadta a földnek előbb, de a mindegyikünknek az életét az ég felé irányítottam.